Az a textus, amit én választottam, az nem ehhez a mai textushoz, vagy akár a zsidóságban a tórai heti szakaszhoz kapcsolódik, de annyira mégiscsak pont ehhez a mai alkalomhoz illőnek éreztem, amikor itt lehetek ebben a közösségben, mert a szöveg, amit választottam, hát egyrészt a közös tóránkból az egyik legalapvetőbb történethez, a Káin-Ábel történethez kapcsolódik, ami a legelső gyilkosság volt a világ történelemben a szövegünk, a közös szövegünk szerint. De különösen azért, mert ez egy olyan tóra magyarázat, ami tulajdonképpen azt feszegeti, hogy mik is az emberiségnek unblock akkor és azóta is a legnagyobb konfliktusai, problémái, milyen a vallás, mik a vallásosságnak, a vallásnak a problémái, és milyennek kellene lennie, és milyen legyen. Nem tudom, hogy ismerje valaki azt a szerintem zseniális rabbinikus mondást a rabbinikus korszakból. Mondta egy rabbi, hogy az örökkévaló a tórát a lyukakkal együtt teremtette. Mi az, hogy lyukak? Erre is egy nagyon, nagyon jó példa lesz ez a mai történet. Tehát, hogy a tórában, hogy maga a Tanák, a héber biblia, illetve hát ugye az Ótestamentum, az nem a válasz, mondta egy másik rabbi a talmudi időkben. Az nem válasz, hanem az a kérdés. Hogy az örökkévaló a tórát az egy vita indítóként teremtette az összes további generáció számára. A Káin és Ábel történetben van az egyik első ilyen nagyon híres luk, ugyanis miről is van szó? Arról van szó, ugye ott van a Káin és az Ábel, ez a két testvér, az egyik állattenyésztő, a Biblia magyarázatok szerint ugye az állattenyésztő társadalomnak is a képviselőjeként jelenik meg, az Ábel a vándorló, nomád, állattenyésztő, a Káin pedig a letelepedett földművelő világot képviseli már. De esetre a történetben két testvér, a történetben mind a ketten áldozatot hoznak az örökkévalónak, és mi történik? Az első óriási konfliktus, az egyiknek az áldozatát elfogadja az örökkévaló, és kedvesen néz rá, elfogadja, a másikukét pedig nem. 3000 éve folyik a diskurzus arról, hogy miért. És most nem is megyek bele ebbe a rengeteg magyarázatba, hogy vajon miért történt ez. Nincsen igazi magyarázat erre, hogy miért. Nincs rá magyarázat, sokféle okból történhetett. A szövegben az következik azután, hogy és Káin mondta testvérének, Ábelnek, és most már itt vagyunk a szövegben, és Káin mondta testvérének, Ábelnek. Na most a legtöbb fordítás ez úgy fordítja, hogy és Káin szólt testvéréhez, Ábelhez, hogy valahogy elrejtse ezt a lukat, ami itt van az eredeti szövegben. Mert az eredeti szövegben az van, hogy vajomer Káin el hevel ahív, hogy és mondta Káin testvérének, Ábelnek, én itt meghagytam a szövegben a folytat, és mondta, de nincs az benne, hogy mit mondott, tudnék. Ott van egy rés, ott van egy luk. Mit is mondhatott ezen a ponton Káin testvérének, Ábelnek? Nincs benne a szövegben. A Szeptakinta egyébként verzióban egyébként van egy ilyen beszúrás, hogy, hogy azt mondta, hogy nélha baszade, vagyis hogy, hogy menjünk ki a mezőre. Ugye a mező, ami itt a fő témája lesz ennek a midrásnak az egyik fő motivuma, egy széles, nagy, tágas tér, ahol az embernek az összes belső nagy indulatai, érzései szabadon megjelenhetnek. Nagyon érdekes, hogy a rabbik nem tartották meg ezt a verziót, ezt, hogy menjünk ki a mezőre, hogy ez lett volna, és hogy vajon miért nem tartották meg. Hát nem tudjuk, de az is lehet, hogy pontosan azért, hogy nyitottabb legyen a fantázia, az értelmezés szárnyalására több lehetőség legyen. Ugyanis a, nagyon szépen köszönöm, ugyanis a midrások, és ez egy midrás, amivel most foglalkozni fogunk, azok arra születtek biblia magyarázatok a rabbinikus korban, hogy ezeket a Tórában levő lukakat betömjék. A midrás egyébként azt jelenti szó szerint, hogy kiásás. Darás azt jelenti, hogy kiásunk valamit. Kiásunk valamit a szövegből, valami olyasmit, amit mi most éppen, és azóta is 2000 éve értelmezünk a szövegből, és ahogyan gondolkozunk, ahogyan interpretáljuk a szöveget. Genezis Rabá az egyik legnagyobb midrásgyűjtemény, ami előttünk van, amelyik így versről versre kiás értelmezéseket a Tórából. Tehát ezt a sort fogjuk most értelmezni ebben a midrásban, hogy és Káin mondta testvérének, Ábelnek. És utána az következik a szövegben, a Tórában, hogy és történt, hogy amikor a mezőn voltak, Káin rátámadt testvérére, Ábelre, és megölte őt. A midrás azt a kérdést teszi fel, hogy álmá hajú midájni, vagyis miről vitatkoztak, mi történhetett itt a mezőn. A szöveg első magyarázata a következő. Miről vitatkoztak tehát? Gyere, mondták egymásnak, osszuk föl egymás között a világot. Az egyikük a földet tette el magának, a másikuk az ingóságokat. Az egyikük így szólt, a föld, amelyen állsz, az enyém. A másikuk így szólt, a ruha, ami rajtad van, az enyém. Vetkőzz le, mire a másikuk. Te meg szállj el, tudik szállj el a földről, mert hiszen az az enyém. Ez itt a nyomán Káin rátámadt testvérére, Ábelre. Most elolvasom az egészet. A Széchnini Jehoshua rabbi mondta Lévi rabbi nevében. Megosztoztak a földön is, és az ingóságokon is. De akkor miről vitatkoztak? Az egyikük azt mondta, a templomnak az én területemen kell felépülnie. A másikuk így szólt. Nem, a templomnak az én területemen kell felépülnie. Mert megvan írva, és történt, hogy amikor a mezőn voltak, a mező szó pedig semmi másra nem utal, mint a templomra, hiszen ezt olvassuk, Cion, tudnék a templom, a vétítás, mezőn fog felszántatni Michában. Ez itt a nyomán Káin rátámadt testvérére, Ábelre. És tovább Júda mondta rabbi Jehuda Hanászi nevében, az első Éváról vitatkoztak. Ájú rabbi azt mondta, az első Éva addigra már megtért koraihoz. Akkor hát miről vitatkoztak? Húna rabbi szerint Ábelnek egy leány ikertestvérei született, s mindketten jogot formáltak Rea. Az egyikük így érvelt, az enyém lesz, mert én vagyok az első szülött. A másikuk pedig így, az enyém kell, hogy legyen, mert velem egyszerre született. E vita nyomán Káin rátámadt testvérére, Ábelre. Ezek a midrások olyanok, mint egy gyors írás, mint hogy valaki lejegyzetelt volna csak full szavakat. és nekünk kell kibontanunk az értelmét. Az első részben tehát miről vitatkoztam első szakaszban? Arról vitatkoztak, a tulajdonról vitatkoztak, ugye? Az egyiké legyen minden ingóság, a másikének legyen minden ingatlan, hát itt láttam a mosolyokat és a nevetéseket közben. Igen, hát szóval, hogy itt egy abszurd vicc, ez úgy hangzik. Teljesen abszurd hülyeség, ugye ez a dolog, hogy rögtön eszünkbe jut, hogy hát miért nem fele-fele mindenből, hogy van ez. Igen, a Darshan, aki összeszerkeszti ezeket a különböző gondolatokat, véleményeket, a kis novellánknak, a kis midrás történetünknek a szerkesztője, szerzője ilyen értelemben, ezt mondja, igen, ilyen hülyék vagyunk mi emberek, igen. Ez egy keményen ironikus, önironikus szöveg. Ilyenek vagyunk, képesek vagyunk a tulajdon őrületében még ilyen marhasságokat, ilyen abszurditásokat is felvetni. A szövegnek a kompozíciójában pedig a szade, a mező szó, az alapmotívum, tehát így jön az asszociáció, hogy a földről volt szó, az ingóságokról és az ingatlanokról volt szó. De itt nem áll meg a történetünk, hanem jön egy, és a midrási módszerben ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, davar aher, jön egy másik szó, egy másik dolog, egy másik gondolat. Figyeljünk oda, így is lehet gondolkozni, az egyik elmondta az övét, és akkor most ugyanahhoz a témához jön valaki más is. A másik az mit mond? A másik az azt mondja, hogy nem a tulajdonon egyezkedtek, és nem ott volt a vita, mert azon meg tudtak egyezni, mondja itten a második szövegünk, a Sziknini Jehoshua rabbi, hanem mert azt el tudtak osztani fele-fele arányban minden, hanem min volt a vita? Hát arról volt a vita, hogy kinek a területén épüljön fel a templom. Vagyis a vallásról volt a vita, a szentségről és a vallásról volt a vita. A szöveg ugye úgy, és ezen vesztek össze, a templomnak az interneten kell, most már itt van, megvan már az én területem, fogva a körömmel ragaszkodok hozzá, tudom, hogy hol állok. Azon a területen ott legyen egy templom, a másik is ugyanezt akarta, ott épüljön majd fel a templom. A midrási logika az olyan, hogy vesznek egy szót bárhonnan a Szentírásból, és ahhoz szabad asszociációval, teljesen önkényesen lehet kötni valamit, egyszerűen analógiás alapon, ha ott előfordul egy szó, és ott annak ez a tartalma, akkor ez bárhol máshol is csinálhatom. Itt Mihából hoz egy szöveget, ahol azt mondja, hogy te miatt a Cion mezővé fog felszántatni, tehát az szerepel benne, hogy Cion, és a Cion az ott a Bét Mikdás, a szentély értelemben szerepel. Tehát azt mondja, hogy Cion Szade Taharés van a szövegben, Cion Szade, aha, hát akkor, hogyha ott az van, hogy a templom, a szentély az a mező, akkor így érvelnek, ugye, akkor itt is erről van szó, hogy az én mezőmön legyen a templom, illetve a te mezőtön legyen a templom. De hogyha mélyebbre megyünk ebben, ugye, itt most az anyagi javaknak a birtoklásától eljutunk ahhoz a gondolatig, hogy a szentségnek a birtoklása. Mind a ketten birtokolni akarják a szentséget. Be akarják tenni az örökkévalót, be akarják tenni a szentét, az örökkévalót, ki a saját kis kutya oldjába, és ott tartani. Az a gondolat jelenik itt meg, hogy az, ez a territoriális gondolat, amitől ugye máig aktuális a napjainkban is szenvedünk, hol van a szentély, hol kell legyen a szentély, hol van az örökkévaló közelebb. Valahol az örökkévaló közelebb van hozzánk, és hol van közelebb? Egy bizonyos területen van közelebb. Egy bizonyos vallásba zárva, egy bizonyos területbe zárva, ez a gondolat, van az örökkévaló közelebb. A harmadik probléma pedig, a harmadik pedig azt mondja, megjelennek a nők. A harmadik nagy alap konfliktusa ugye az emberiségnek más mitoszokban is, harc a nőért, a fennmaradásért, az emberiség továbbviteléért, a szex, a nő, és ez is egy tulajdon, ugye, hogy kié legyen a nő. Ebben a harmadik részben itt többen is vitatkoznak, a Szade itt szimbolikusan, archetipikus toposzként jelenik meg, ugye a föld anya, egy női feminin szimbólum, a föld, a befogadó, az anyaföld. Amiről itt vitatkoznak, ez a Havá Harisaná, ez az első Éva. Volt egy ilyen mítosz, egy ilyen elképzelés, hogy na de hát akkor még csak egy nő volt az egész világon, tehát az emberiség szükségszerűen incesztel kellett, hogy elkezdődő, illetve folytatódjék. Tehát, hogy miután Káin megölte Ábelt, a folytatás az első nő, Havá Harisaná, az Éva és Káin gyermeke volt. Hát ez a mítosz nem került be a Tórába, de itt erre a Havá Harisanára céloznak nagy valószínűséggel, erre a koncepcióra céloznak. És ahogy itt vitatkoznak egymással így a rabbik, egyébként a rabbik azt mondták, hogy ha nincs más lehetőség, ha tényleg semmi más lehetőség nincs a fennmaradásra, akkor megengedett az incest, ugye hát erre a lót történetet tudjuk, az apa-leányai történetet. Ami hát, igen. Szóval, hogy itt vitatkoznak a rabbik, és akkor azt mondják, hogy de nem, hát amikor a történetünk játszódik, akkor már nem élt az Éva, hát akkor mi is lehet itt. Hát az lehet, mondják, hogy az történt, de hoznak megint itt egy ilyen mítosz, egy ilyen midrási magyarázatot, hogy volt az Ábelnek egy iker testvére is, és hogy érte harcoltak. Az egyik gondolat az, hogy az idősebbnek az előjoga, Behor, ugye az első szülöttnek az előjoga jelenik itt meg, a másik pedig, hogy a hasonlóság, a közeliség, hogy egyszerre született velem, mondja. Ezek a magyarázatok jelennek itt meg az első gyilkosság magyarázatára. Tehát a tulajdonnak a rossz értelmezése és az ahhoz való túlságosan erős, őrülten, erős, abszurd, hülyeségig menő kötődés a vallással kapcsolatos nagy konfliktusok, és a szex és az élet folytatódása, a folytonossága gondolatok, amely minden nagy mitoszban is egyébként a három alapkonfliktus. És érdekes az, hogy mi a társának, a szerzőnek az üzenete ezzel? Hol áll ebben az egészben, ebben a történetben a társán? Mi az üzenet? Nagyon érdekes, hogy itt öt hang szólal meg összesen ebben a történetben, és a társán, a szerző nem mondja azt, hogy vagy ez, vagy amaz, vagy valami egészen más, hanem polifónia van, kórus van. Ezek a hangok, ezek a vélemények, ezek mind együtt énekelnek ebben a szövegben. Nincs kizárólagos igazság. Ez is igaz, meg az is igaz, meg amaz is igaz. Igen, ez mind igaz, mondja a Darsen ezzel a szerkezettel, ezzel a kompozícióval. A Na most a második magyarázathoz, még a vallással kapcsolatos, az Isten kisajátításához való történethez, hogy a rabbi, és ebben a midrásban is azt látjuk, hogy kritikusan viszonyulnak ehhez a szemlélethez. Ezt a vallási harcot is kritikusan, iróniával, és ami még óriási érték szerintem a mai világban különösen nagyon fontos lenne, önironikusan kezelik. Hiszen ők azok ugye, akiket idéznek itt a szövegben, meg a társán maga, akik az akkori zsidó vallásos életnek, hát az established képviselői. És mit mondanak? Azt mondják, hogyha ez a templomért folytatott harc, tehát ez a gondolatmenet, hogy az Istent valahogyan én a hatalmam tartom azzal, hogy az én területemben van, hogyha ez happy enddel végződne, ugye, a történetben, akkor akkor ez egy érvényes gondolat lehetne. De hát nem ez van, hanem és ez vezetett ugye a szöveg szerint a gyilkossághoz. Tehát, hogy ez egy tévút, mondja a történet. Ez a fajta gondolkodás, ez egy tévút, maguk a rabbik mondják azt, hogy a vallás az lehet szétválasztó, pusztító erő. Hogyha úgy képzeljük el az örökkévalót, hogy az örökkévaló egyenlő hatalommal és semmi más, hanem hogyha erről van szó, és hogyha egy területet birtoklunk, akkor közelebb vagyunk az örökkévalóhoz, akkor az ilyen tragikus következményekhez vezetett és vezethet, mondja ez a történet. Vagyis, hogy nem a mágikus gondolkodás vonalán kell mennünk, tehát nem szabad nekünk tudnunk azt, hogy hogyan is lehet kontrollálni az örökkévalót, tulajdonolni az örökkévalót, hanem a spirituális úton kell mennünk. A rabbik azt üzenik nekünk ebbe a történetbe, hogy úgy kell élnünk, hogy ne akarjuk befolyásolni, hatást gyakorolni, sem az örökkévalóra, sem a nőkre, sem senki másra, semmilyen emberre. Tudjuk azt, hogy hol van a helyünk a világegyetembe, tanuljuk egész életünkön keresztül az alázatnak a megfelelő, autentikus értését és tudását, és építsük a szimbolikus templomot mindannyian, akármilyen valláshoz is tartozunk. Köszönöm szépen!
Amen!
Köszönjük szépen!